A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Teljességre hangolva. Beszélgetés Pál Ferivel.
Minden embert érnek kudarcok társas kapcsolataiban ugyanúgy, mint a munkahelyen, de mire is jók ezek a kudarcok, mire tanítanak meg bennünket? Köszöntöm a hallgatókat, Kozák Anna Mária vagyok, és köszöntöm állandó szakértőnket, a műsor házigazdáját, Pál Feri atya mentálhigiénész szakembert.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Előző műsorunkban a kudarcról, a kudarchoz való hozzáállásról, kudarc feldolgozásáról volt szó. Egy picit ismételjünk, mire is jók ezek a kudarcok az életünkben, mire tanítanak meg bennünket?
Éppen pont ahogy kérdezed, sok mindenre megtaníthatnak bennünket a vereségeink, a kudarcaink, mégpedig azért, mert a kudarc vagy a vereség főleg, ha nem csak a kudarc élmény feldolgozására használjuk az erőinket, hanem a kudarc okainak a megismerésére is, akkor azt mondhatjuk, hogy a kudarc bőséges információ forrással rendelkezik, egyrészt saját magunkra vonatkozóan, személyiségünkre, működésmódunkra, másrészt pedig egy-egy helyzetre, témára vonatkozóan.
A kudarc, kudarc élmény, bár ugye a kettő között különbséget kell, hogy tegyünk, motiválhat is bennünket, motiválhatja a cselekedeteinket. Ehhez kapcsolódóan egy bejátszást hallgassunk meg.
Sok kudarc élményért, nincs így értelme, hogy már sokat szorra kezdem újra a gyakornoki programot. Aztán valamiért mindig az volt, hogy az embert ott tartotta valami. Ez egy olyan dolog, hogy csak azért is, na még egyszer próbáljuk meg. Persze, ahogy halad előre az időben, van olyan szituáció, van olyan kudarc, aminél ugye nem spannolja inkább magát, mert azzal nem segít saját magán, hogyha azt mondja, hogy na még neki megyek, kicsit ilyen kos hozzáállás, hogy azért is neki megyek a falnak. A kudarc szerintem első körben, amikor megtörténik a kudarc élmény, összezuhan tőle az ember. Emberfüggő, hogy ez mennyi idő alatt és milyen szituációban válik olyanná, hogy ebből nekem valahogy ki kell másznom, ezt valahogy meg kell oldanom. Nagyon nagy szükség van arra, hogy legyen az embernek családja, akik segítik, illetve akiknek, hogyha elmondja ezeket az élményeit, akkor belőlük tud meríteni energiát, meg mondjuk ötleteket. Tehát már az nagy segítség tud lenni egy ilyen kudarc élményben, hogyha az ember csak elmondja valakinek, hogy milyen szituációba került, mert ahogy beszél róla, úgy egyre több gondolat jut az eszébe, hogy ebből hogyan lehet kimászni.
A kudarc feldolgozásában személyiségünk mely területének fejlesztése segíthet bennünket? Milyen feladatunk van?
Éppenséggel a elmúlt hetek témáját volna érdemes megint kimondani vagy hangsúlyozni, tehát az érzelmi intelligencia, társas intelligencia, de egyáltalán a személyiségünk fejlődése, fejlesztése, az nagyban segítséget jelenthet a konkrét életfeladataink vagy a munkavégzésünk szempontjából is. Például, ahogyan te föltetted a kérdést, hogy lehetséges-e az, hogy egy kudarc valakit inspiráljon, vagy ösztönző erőt jelentsen valaki számára, hogy mégiscsak neki veselkedjen és elérje a célját, hogyha valaki egy stabilabb személyiség, ha valaki képes az érzéseivel, érzelmeivel, amelyek a kudarc nyomán őt érik, hatékonyan kezdeni valamit, akkor lehetősége lesz arra, hogy mert sikerorientáltan nézi az életet és cselekszik, éppenséggel valóban egy-egy kudarc ösztönözze őt, hogy rátegyen még egy lapáttal. Risto Véva, olimpiai bajnokunk, újból és újból nyilatkozza azt, hogy nagyon hálás annak a versenybírónak, aki az olimpia előtt nem is olyan sokkal, ha jól emlékszem, egy világkupa versenyen őt szabálytalan úszás vágyával kizárta. A kizárás igazságtalan volt, ez egy rettenetes kudarc élményt jelenthetett, bár nem tudom pontosan, hogy volt a sportolónővel, de el tudom képzelni, hogy valaki ott úszik, mindent belead, és akkor egyszer csak intenek neki, hogy abba hagyhatja, már most nem kell, hogy ússzon, hogy ez milyen élmény lehet. És Risztov Éva nem egyszer az olimpia után írásban is, meg a nyilatkozataiban is megköszönte ennek a versenybírónak, hogy kizárta. Mert azt mondta, hogy a kizárás után még világosabbá, még egyértelműbbé vált számára, hogy mit akar, és hogy mindent bele akar adni a siker elérésébe.
Csíkszentmihályi Mihálytól nagyon sok mindent tanulhattunk már, az előadásaidban is nagyon sokszor idézed őt. Ugyanígy tettél, amikor a kreativitás fejlesztéséről beszéltél a MOM Kulturális Központban. Csíkszentmihályi Mihálynak több mint 10 pontja, javaslata, segítsége van arra, hogy a kreativitásunkat hogyan tudjuk fejleszteni. Mielőtt ebbe belemerülnénk egy néhány mondat erejéig, miért is fontos az, hogy a kreativitásunkat fejlesszük?
Mert a kreativitásunkban van benn az az erő, az a leleményesség, az a táglátókörűség, az a helyzetekből való kimászni tudás, problémákat megoldani tudás, tehát abba sűrűsödik bele mindaz, ami segít nekünk egy-egy élethelyzetet megoldani.
Vegyük akkor sorra Csíkszentmihályi pontjait. Az első, meglepetés okozása magunknak és másoknak is. Nem biztos, hogy jól gondolom, de ha utalok Risztov Évára, biztos, hogy számára is meglepetés volt az, hogy kiállította ez a versenybíró.
Igen, de hogyha őről beszélünk, elnézést kérünk tőle, lehet, hogy ül otthon, és azt mondja, na ez nem így volt, vagy egyáltalán más gondoltam, mást éreztem. Nyilván hipotéziseket mondunk itt. Az például meglepetés volt, amiről úgy tudom, hogy ő nem tudott, hogy az édesanyját elvitték az olimpiára. És hogy amikor ő megtudta azt, hogy aki olyan sokat tett érte, most láthatja őt ott úszni, Risztov Éva sokszor nyilatkozta azt, hogy az mekkora meglepetés, és mekkora öröm volt számára, hogy az édesanyja ott van. Tehát például itt ez a meglepetésnek az ereje, hogy őt szerető emberek veszik körül, a bejátszásban is történt erre utalás, ez újabb erőforrásokat jelentett.
Második pont, minden napra konkrét célt kitűzni. Úgy tűnik, én most nagyon leragadtam a sportolóknál, de például ha maradunk az úszóknál, konkrét cél számukra azt, hogy ma 28-20 vagy 100 host vagy 200 host le kell úsznom mindenképpen. Nem unalmas egy idő után? Mennyiben? Hogy fejleszti a kreativitásunkat?
Atléta voltam, 15-16 évig atlétizáltam. Tehát, ahogy mondod, az, hogy le kell futni, vagy le kell úszni egy távot, na ez önmagában nem inspiráló. De hogyha hozzá kötök valamilyen célt, például azt mondom, hogy most ebben az időszakban, hogyha 72 másodperces 400-akat futok egymás után, na az egy jó eredmény lenne, na az már valami. Tehát akkor a saját fizikai állapotomhoz, az időszakhoz, az edzés terheléshez, mindenhez viszonyítva kitűzök valamilyen célt, na ez már akkor inspiráló lesz. Vagy azt mondom, hogy szeretnék úgy 4 darab 400 métert lefutni, hogy az időm egyre jobb legyen. Na ez egy valódi konkrét cél, ott és akkor azon a délelőttön vagy délutánom.
És az miért szükséges, hogy minden nap legyen ilyen célunk?
Azért, mert egy friss cél, ami érzésekkel, belső képekkel, a belső fantáziánkkal, vágyainkkal, ösztönkésztetéseinkkel együtt eleven bennünk, hát azért, és abból kiindulva szívesen, motiváltan csinálunk valamit. Egy papi élményemet hadd osszam meg veled, nagyon hálás vagyok, hogy a papnevelő intézetben megtanítottak arra, hogy reggel érdemes korán fölkelni, elővenni a szentírást, és fél órát egy rövid szentírási szakaszon, általában az aznapi evangéliumi részleten elmélkedni. Igen ám, de nem csak azt tanultam meg, hogy vegyem elő a szentírást, olvassak belőle, főleg fél órán keresztül üljek egy szakasz fölött, hanem ahogyan szemlélődök, elmélkedek a szentírási rész fölött, végül jussak valamilyen konkrét, számomra megfogalmazható fölismerésre, majd a fölismerésből tűzzek ki egy konkrét feladatot magamnak aznapra. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen egy félórás szentírási szakasz fölött való elmélkedés, szemlélődő imádság végén, élményekkel átélve, hiszen szemlélődtem, elmélkedtem, az életem összefüggésbe került ezzel a szentírási résszel, kitűztem magamnak nagyon-nagyon hosszú ideig egy-egy konkrét aznapi célt. És meggyőződésem, hogy nagyon sokat fejlesztett rajtam ez, hogy minden nap fél óra szentírásolvasás, célkitűzés, és utána ennek a célnak az újból és újból való tudatosítása aznap.
Talán mindenki tapasztalta azt, hogyha valamit jókedvel, jókedvűen és élvezettel végez, akár a munkahelyén, akár a háztartásban, akár a családi létben, akkor az sokkal könnyebben megy. Repül az idő tulajdonképpen akkor, amikor valamit élvezettel csinálunk, végzünk. Na de a kreativitás hogy jön itt be a képbe?
Igen, nagyon fontos, ahogy fogalmazol, hogy élvezettel csinálunk valamit. Vagyis nem az élvezetet keressük, hanem csinálunk valamit, főleg például, hogyha az a kötelességünk vagy a dolgunk, akkor a legügyesebbek akkor vagyunk, hogyha képesek vagyunk magunkat motiválni, ez egyébként is az érzelmi intelligenciának az egyik fontos része, képes vagyok magamat motiválni, és emiatt akár még egy kötelességemet is képes vagyok élvezettel csinálni. Tehát a kreativitásunk azáltal fejlődik, hogy csinálunk valamit, de nem akárhogyan, élvezettel, vagy motiváltan, valamilyen célt kitűzve magunknak, akár a teregetés. Eszembe jutott az, ahogyan teregetni szoktam. Látom, te is bólogatsz, hogy nem tudom, neked mi a trükköd?
A teregetésre nincsen trükköm, de például a ház a takarításra. Egyrészt szeretem, hogyha rend és tisztaság van otthon, másrészt pedig szeretem, hogyha a férjem is ilyen rendezett körülmények közé ér haza. És ez már motivál abban, hogy tiszta lakás várja otthon a férjemet, de ez nem jelenti azt, hogy ő nem segít be a házi munkába, hogyha megkérem.
Igen, na ez egy nagyon jó példa, hogy magam elé képzelem a férjem, mert ez a fantáziám, hogy ahogy elgondolod, hogy majd ő hazaér, és akkor ez neki jó lesz, és elképzeled az arcát, ahogyan ő örül neki, vagy ahogy átölel, vagy ad két puszit, és azt mondja, milyen jó hazajönni, és akkor átélheted, hogy igen, ez az én munkám révén is van így. Na, például itt a fantáziának, a képzelőerőnek, a kapcsolatoknak, ennek a tudatosítása, fölidézése nagyon jó érzéseket tud bennünk kelteni. És miközben te éppen ott egyedül csinálod a feladatodat, aközben tulajdonképpen mégiscsak a belső világodban egy kapcsolat is tovább épül és gazdagodik.
Házi munka kapcsán eszembe jutott, tovább is léphetünk a következő pontra, Csíkszentmihályi következő pontjára, alakítsuk át a környezetünket. A lakás átalakítása, az irodánk, az asztalunk átrendezése, az nyilván valamiféle kreativitást igényel, de ez a fajta kézügyesség hogy függ össze azzal, hogy mi jobban legyünk, a jól létünk, az eredményességünk jó legyen, fejlődjön.
Eszembe jutott két történet a saját életemből. Éppenséggel tudtam nyár végén azt, hogy elvállaltam egy könyvnek a megírását, ez a Szorongástól az önbecsülési könyv, de hát tudtam, hogy nagyon nagy anyag lesz ez, rengeteg munkát, rengeteg időt, energiát kell belefektetni, nagyon sok papíron vannak az anyagjaim, és elképzeltem azt, hogy hogy fogok tudni valahogyan rendet tartani magam körül az anyagok, a témák, hogy fogok mindent jól ügyesen megtalálni, hogy kéznél legyen, és rájöttem, hogy a környezetem nem megfelelő ehhez. És akkor gondolkodtam, hogy mi tudna nekem segíteni abban, hogy végül is eredményesen vagy hatékonyan tudjak dolgozni. A papírokat jól el tudjam rakni, mindent jól lássak, minden a kezem ügyébe legyen, és ne legyen egy óriási káosz közben. Rájöttem, hogy kellene vennem egy olyan bútort, ami polcokkal rendelkezik, de nyitott polcokkal, amire legalább 12 kupacot tudok rakni. És akkor elmentem egy boltba, olcsón sikerült vennem egy olyan polcot, több polc, ez tulajdonképpen egy hosszabb szekrény, valami, amire 12 kupacot jól el lehetett tudni helyezni, aktuálisan használt könyvek, aktuálisan használt jegyzetek, és például ennek a bútornak a vásárlása hallatlanul megsegítette a munkavégzésemet, mindent megtalált, amikor ránéztem a bútorra, már jó kedvem lett, hogy na ezt de jól kitaláltam, na minden a kezem ügyében van, sokkal könnyebb volt a rendet tartani, a rend miatt könnyebb volt mindent megtalálni. Ez az egyik élményem. A másik, ami eszembe jutott, szintén a környezet átalakítása, hogy egy régebbi házban lakom, ez azt jelenti, hogy nagyon szép, hogyha kinézek az ablakon, fákat látok. Igen ám, de az ablakok elég magasan kezdődnek, ezért ha leülök a fotelembe, és ott írok, akkor alig látok valamit az ablakból. Tehát nagyon szép az, amit látok, ha állok. Na de hát nem állok otthon a szoba közepén, hanem általában ülni szoktam. Na, akkor arra gondoltam, hogy tudnám a saját komfort érzetemet megemelni, mikor otthon vagyok. És akkor építettem magamnak egy dobogót, a dobogóra elfér a székem, elfér egy asztal, elférnek a fontos tárgyaim, és amikor leülök, írok, tanulok, jegyzetelek, akár még ott ülve, hogyha imádkozom, és akkor csak jobbra nézek, kinézek az ablakon, szépeket látok. Tehát éppenséggel az, ahogyan a környezetünkkel bánunk, ahogyan tudatosítjuk magunkkal azt, hogy szabadok vagyunk a környezetünk rendezésében, átalakításában, formálásában, az visszahat a hangulatunkra, érzelmi állapotunkra, munkakedvünkre, motivációnkra, nagyon sok mindenre.
Na de nyilván nem csak a környezetünket tudjuk átalakítani, hanem saját magunkat is, saját magunkkal is tudunk dolgozni, akár egy olyan részünkkel, ami ismeretlen számunkra, vagy kicsit távol áll tőlünk, egy kidolgozatlan részünkkel. Mielőtt még erről beszélnénk, jöjjön egy bejátszás. Kreativitásnak van-e, mekkora szerepe van az életben?
Minden kreatív most a környezetünkben, az összes megoldás kreatív. Úgyhogy ez a szó egy kicsit el van csépelve, viszont pont ez mutatja azt, hogy az ember alapvetően egy kreatív lény. Tehát minden olyan szituáció, ami nehéz, az megszül egyfajta olyan gondolkodásmódot, amit kreativitásnak szoktunk nevezni. Tehát, hogy az embernek beindul a gondolkodása, az agya, a fantáziája, és azt keresi, hogy hogyan lehet kimenni ezekből a szituációkból. És ezek azok a dolgok, amik előre visznek. Ez egy közhely, de tényleg, tehát, hogyha ilyen kudarc élmények vannak, azok tudják stimulálni az embernek a gondolkodásmódját úgy, hogy kiutat keressen, és ez a kiút keresés, ez egy gyakorlatilag kreatív gondolkodásmódot igénylő dolog. Minden ember kreatív, és ez egy alaptényező a probléma megoldásnál, hogy ezt az énünket használjuk. Hát különben nem tudnánk mindennapi problémákat megoldani.
Mindennapi problémáink megoldásában nagy része lehet annak is, ahogy már a bejátszás előtt hallottunk, hogy a kidolgozatlan részünkkel is dolgozunk, vagy azt is használjuk.
Igen, kétség kívül a személyiségünknek mindig vannak erős oldalai, meg gyöngébb oldalai, kidolgozatlan oldalai. Márpedig nem egyszer a feladataink végzéséhez, vagy akár egy kapcsolatban, hogy ott tartósan elégedetten tudjunk lenni, előbb-utóbb olyan készségekre, képességekre, erényekre van szükségünk, amelyek a kidolgozatlan részünkre vonatkoznak. Tehát nagyon nagy jelentősége van annak, ha belátom, hogy nem mindig a kidolgozott, már erénnyé formálódott személyiség részeimmel, magatartás formáimmal próbáljak helyzeteket megoldani, vagy kapcsolatokban lenni, mert az előbb-utóbb egyoldalúvá tesz, és éppenséggel bizonyos helyzetek megoldását akadályozhatja. Ezért nagyon nagy jelentősége van például egy férfinő kapcsolatban, hogy erőfeszítést teszek arra, én például férfiként, hogy megpróbáljam azt a helyzetet nőként látni, hogy egy nő azt hogy láthatja. Egy nőnek ebben a helyzetben, ebben a közlésben, ebben a nehézségben, ebben a problémában, vagy ebben a feladatban mi fontos, mi nem fontos, mi segít egy nőt. Én tudom, hogy egy férfit mi segít, vagy hogy engem mi segít, de egy nőt mi segít. Annyira emlékszem például, egyszer egy női munkatársammal plébánián, mielőtt elkezdődtek volna a húsvéti, a nagyheti szertartások, feladatok, leültem egy picit, beszélgettünk 20 percet, hogy na, most hogy hogy áll ehhez a feladathoz, és hogy mi az, ami nehéz lesz neki, mi az, amit szívesen csinál, szüksége van-e valamilyen segítségre, tudok-e én neki segíteni, és akkor, mikor lementek a húsvéti ünnepek, akkor azt mondta nekem, Feri, ez a 20 perces beszélgetés nagyon-nagyon segített nekem, azért, mert mikor valami nehézség elé kerültem, akkor az jutott eszembe a beszélgetés kapcsán, hogy bár én ezt most egyedül csinálom, de tulajdonképpen mi együtt vagyunk. Együtt vagyunk ebben a feladat megoldásban, hogy én most egyedül takarítom a templomot, de tulajdonképpen mi 20 percig beszélgettünk arról, hogy szeretnénk mi közösen, hogy szép legyen a húsvét, és hogy ezért nem érzem magamat magányosnak, nem érzem magamat elhagyatottnak, nem érzem magamat olyannak, mint akinek egyedül kell valamin güriznie. Például, hogy ennek a nőnek az a 20 perces beszélgetés előtte, amikor semmi hasznosat nem tettünk, csak úgy egy picit gondolkodtunk arról, hogy mi lesz majd húsvétkor, az egész nagyheti munkavégzését meg tudta segíteni.
Csíkszentmihálynak több pontja van még ugye a kreativitás fejlesztésére. Az egyik ezek közül, hogy azt megvizsgálni, ha most kicsit visszaszállunk magunkba, nem feldűről nézzük a helyzetet, saját magunkat megvizsgálni, mi az, ami érdekel, ami valóban motivál engem.
Akár még azt is mondhatjuk, mi az, amihez igazán kedvem van. Éppenséggel nem egyszer egy-egy kötelességünknek is van olyan része, amihez igazán kedvünk van. És abból kiindulva, amihez kedvünk van, el tudunk kezdeni nekilátni valamilyen kötelességet elvégezni. De azt is mondhatnánk, hogy nem csak motiválhatjuk magunkat a kötelességeink, a feladataink elvégzésére, hanem éppenséggel azt is megkereshetjük, hogy mi volna az a feladat tevékenység, amin keresztül, ha azt elvégezzük, kedvet kapunk egy másik feladat vagy kötelesség elvégzéséhez. Hadd hozzak erre egy életből való példát. Jön valaki, és azt mondja, hát Feri atya, én már hónapok óta nem imádkozom, hát talán nincs is kedvem már imádkozni, nem is látom, hogy annak mi volna az eredménye, vagy mi volna a célja, vagy a jelentősége. Ha azt kérdezi magától, volna-e bármilyen imaforma, amihez kedvem van? Lehet, hogy azt mondja, hogy ahogy eddig imádkoztam, ahhoz nincs kedvem. Amit eddig tettem imádságomban, arra nem érzek most késztetést. De tulajdonképpen szemlélődő imádságot már régen csináltam. Vagy megtanulnék egy másfajta imaformát, vagy elmennék egy közösségbe, ahol együtt imádkozhatnánk. Na, hát ehhez volna kedvem. Vagyis ez azt jelenti, hogy nem mindig azt érdemes erőltetni, erőszakolni, amihez már most nincs kedvem, és esetleg nem is tudom magamat motiválni, hanem akkor elindulok egy új csapáson, elkezdek egy olyan imaformát, amihez van kedvem, ott megint élményeket is tudok szerezni, motiváltabbá válok, és lehet, hogy néhány hét vagy hónap múlva újból fölfedezem azt az imaformát, ami egyébként már olyan kiüresedetté vagy unalmassá vált.
És talán nem csak új csapás irányokat érdemes keresni, hanem teljesen új dolgokat is, ami azelőtt soha nem volt jelen az életünkben. Az újdonság varázsa mindenkit motiválhat.
A legtöbbünket valamennyi újdonság azért ösztönöz, kedvet csinál valamihez, valóban így van, még azok számára is, akik egyébként nagyon hagyománytisztelők. Azt lehetne mondani, hogy érdemes új területeket felfedezni magunknak. Például eszembe jut az, hogy amikor nyár van, picit több a szabadidőm, akkor annyira szívesen megyek be egy-egy könyvesboltba, és olyan könyveket is elkezdek lapozgatni, nézegetni, egy picit beleolvasgatni, amelyek olyan területről, témáról szólnak, amihez semmi közöm. A papsághoz meg aztán végképp semmi köze. És olyan érdekes élmény ez, hogy egyszer csak ezekben a könyvekben olyasmire találok rá, olyasmit fedezek föl, ami később a papi munkámhoz is nagyon nagy segítséget jelent. Szokták is kérdezni tőlem, hogy Feri, most mondd meg nekem, hogy ezt a könyvet hogy találtad. És akkor mosolygok, és azt tudom mondani úgy, hogy nyáron elmentem és böngésztem olyan tárlókban könyvek között, amelyekről elsőre azt gondoltam volna én magam is, hogy na hát, ha van valami, amit biztos nem fogok tudni papként használni, ez a könyv.
Ez talán rávezethet bennünket arra is, hogy nyitottak legyünk, a nyitottságot is taníthatja velünk. Nem csak arra gondolok, egy olyan könyvet is elolvassunk, ami teljesen távol áll az érdeklődési körünktől, hanem mások felé is nyitottak legyünk, olyan embereket is megismerjünk, akivel lehet, hogy soha nem váltanánk két szót.
Egyszer jött hozzám valaki, nehéz élethelyzetéről, betegségéről beszélt. És azután kiderült róla, mert hogy föltárta, elmondta, hogy tulajdonképpen hogy is él, hogy ő egy szállító kisiparos, mégpedig áru szállító kisiparos. Na, hát én nekem nem sok közöm volt eddig az áru szállító kisiparosok világához, és akkor a következőt mondja. Tulajdonképpen áru szállító kisiparosként vállalok költöztetést. És a költöztetéskor nagyon fontos helyzetekbe kerülök, mégpedig azért, mert egy ember, és akkor ez a férfi elkezdte magyarázni nekem, mit jelent költöztetni. De engem eddig sosem érdekelt, hogy mit jelent költöztetni, sosem gondoltam bele, hogy mit jelent a költöztető felől a költöztetés, bár elég sokszor költöztem már magam is, és akkor ő elmondta, na hát költöztetni valakit az egy nagyon felelősségteljes munka, mert valaki sokszor egy évtizedeken keresztül megszokott világából átköltözik egy új világba, milyen nehéz ennek az embernek, és hogy mi akkor ott vagyunk, és mi akkor fölvisszük a bútorokat, és amikor ott toporog és áll tanácstalanul, idegenül ebben az új lakásban vagy új házban a leendő lakó, és azt mondja, hogy ezt a bútort vigyük oda. Aztán fél óra múlva azt mondja, bocsássanak meg nekem, mégiscsak ne ott legyen, hanem vigyék át a másik szobába. Akkor szoktam mondani a munkatársaimnak, hogy zokszó nélkül át kell, hogy vigyük a bútort, hát miért tudná rögtön elsőre, hogy hol is annak a jó helye, és hogy most próbál egyáltalán gyökeret ereszteni egy új helyen, és mi vagyunk az első segítői. Új világ tárult föl számomra. Szoktam is ezt a történetet mondani mentálhigiénés szakemberek képzésénél, ugyanis ez az áruszállító kisiparos a szó legteljesebb értelmében mentálhigiénés értékkel szállítja a bútorokat. Egy mentálhigiénés szemléletű áruszállító kisiparos.
Életünk gondjairól és azok lehetséges megoldásáról hallhatnak Teljességre hangolva című műsorunkban. Várjuk a kérdéseket, véleményeket, hozzászólásokat, üzenetrögzítős telefonszámunk 061-255-3388. Műsorunk e-mail címe pálferi@katradio.hu. Ezeket az elérhetőségeket a szerkesztők kezelik. A technikai munkatársunk Fülöp Csaba nevében is búcsúzik a műsor gazdája,
Pál Feri,
és a szerkesztő Kozák Anna Mária.
Teljességre hangolva. Beszélgetés Pál Ferivel a Magyar Katolikus Rádióban.